Szeretteim, mostani ige hirdetésem igéje Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levelében az 5. fejezetből a 15. vers. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszok. A károli fordítás szerint áron is vásároljátok meg az alkalmatosságot, mert a napok gonoszak. Kedves testvéreim, igénk szerint tehát az idők gonoszak. Ez így magában egy negatív tétel. Ezt ki kell egészíteni egy pozitív tétellel, akkor jutunk el a kijelentésnek a világosságába. Így mondom azért, az idők ellenünk dolgoznak, az örökké valóság viszont nekünk dolgozik. Ez együtt a kijelentésnek az igazsága. Az idők ellenünk dolgoznak. Az idők megszegényítenek, megöregítenek, kirabolnak, megölnek. Az örökké valóság visszaadja azt, amit az idő elrabolt. Megeleveníti azt, amit az idő megölt. Az örökké valóság nekünk dolgozik. Tehát az idő gonosz, az idők gonoszak, és azért figyelmeztet az apostol, hogy okosan éljünk, számoljunk az idővel, és ha kell, áron is vásároljuk meg az alkalmakat. Most nem részletezem azt, hogy mi módon gonoszak az idők, egyre kettőre utalok. Gonosz az idő például abban, hogy nem egyenletesen működik. Az óra általában szabályszerűen jár körbe, óra mutatója, de hát azért a valóságban nem így van, mert ha például a jövőből boldog órák közelednek hozzánk, amikor itt vannak, szinte percek alatt elmúlnak ezek a boldog órák, és az idő behajítja a felgyorsult boldog perceket a múltnak a nagy zsákjába. Amikor boldog idő van, az gyorsan telik. Bezzeg, amikor keserűség van, szenvedés, boldogtalanság, akkor szinte megáll az idő. Akkor lelassul az óramutató járása. Egy órának a boldogsága úgy tűnik, hogy egy tovasuhanó perc volt az egész. Egy órának a szenvedése szinte végtelenség, nem akar véget érni. Hát például így is gonosz az idő. Tehát sok egyéb szempontból is gonosz, most erre nem térek ki részletesen, inkább oda koncentrálok, amit ennek a mostani igének a középponti üzeneteként értettem meg, a kairoszra ügyeljetek. Mert nem csak naptári idő van, óra az óra után, a görög Biblia különbséget tesz a kronosz között, amit a kronométer, az óra mér, és különbséget tesz a kairosz között, a jeles idő között, a kiváltképpen való, a felelősség teljes idő között. És itt az apostol arra figyelmeztet, hogy a kairoszt, a jeles időt, akár áron is vegyük meg, mert óriási jelentősége van ennek az idő minőségnek, mert ez nem is idő mennyiség. A kairosz az idő minőség, a felelős döntések pillanata, azok a kiemelkedő jeles idők, amikor évekre, esetleg egy életre eldől a sorsunk. Ez a kairosz, és erre ügyeljünk, azt mondja Pál, áron is vásároljuk meg ezeket a kairoszokat, használjuk, jól döntsünk ilyenkor, mert a további életünk fordul meg azon, hogy jól éltünk-e a kairosszal. Nos, a történet tudósok maguk is beszélnek erről, hogy az emberiség történelmében vannak lagymatag korszakok, lassú, történés nélküli korszakok, esetleg századok, és akkor hisd el, megpördül a történelem, hirtelen történik valami, és az meghatározza a következő évszázadok történetét. Tehát a történet tudósok is tudnak erről, hogy vannak lagymatag, unalmas idők, évtizedek, évszázadok, és vannak felfokozott, jelentős fordulatok, váltások a történelemben. Nos, ennél a szónál álljunk meg most, mert ez az esedékes szó ma délelőtt és ebben az évben és a mi nemzedékünkben. Váltások. Ha valakit a tudományos szakkifejezések is érdekelnek, elmondom azt, hogy a tudomány történelemben az ilyen szaknak a neve az, hogy paradigmaváltás. Vannak paradigmák, és ez egy bonyolult egység, és van paradigmaváltás, amikor az egész rendszer, a gondolkodás, a társadalomszervezés, a politika, a technika, a tudomány, a termelés, minden megváltozik. Paradigmaváltások, ezek a nagy kairoszok. És mint alapigazságot, hogy ne legyen félreértés, mondom el azt, hogy az ilyen paradigmaváltásoknál, korszakváltásoknál ez az alapszabály, hogy érvényes az addigiból is az igazság, de elégtelen az addigi igazság, új igazságok kötelezőek, amik ráépülnek az eddigire. A paradigmaváltás lényege, hogy elégtelenné vált az eddigi rendszer, politika, gazdaság, termelés és vallás, mindent belefoglalhatunk, elégtelen lett, a benne levő igazság tovább él, de ki kell egészíteni új igazságokkal. Ha az emberiség ezeket a nagy kairoszokat nem veszi észre, hogy az emberiségben egy-egy nemzet, nép, akkor végzetesen lemarad, mert a réginél letáborozott. Az igazi mondani valóm az, testvéreim, hogy az egyházban is esedékes a váltás. Az egyházban is esedékes a paradigma váltás, és ugyanazok a törvények érvényesek itt, mint a közgazdaságra nézve. Ha az egyház nem teszi meg ezt a lépést, a nagy váltásnak a lépését, menthetetlenül lemarad. Az országút szélére kisodródik az egyház, és mellette elmenetel az emberiség előre. Az egyházban is esedékes a nagy váltás, a paradigmaváltás, és itt megint arról van, hogy nem itt-ott kell foltozni a dolgokat, toldozgatni, foltozgatni, hanem egy mindent átölelő váltás esedékes az egyházban is. És ha ez igaz, mint ahogy a szívemet teszem ide elétek, hogy ez így igaz, testvérek, ha ez igaz, akkor az egyházban a minősítés, a szakadás, a kettősség, az többé nem úgy van, hogy vannak katolikusok és vannak protestánsok, hanem a katolikusokon belül, a protestantizmuson belül mindenütt ez a fajta kettősség van, hogy lemaradó, utóvét harcot harcoló, konzervatív, ortodox, őrizgető paradigmában él az egyház, vagy pedig bátran lép előre, és új reformációt keres, és váltást munkál. És itt még egyszer elmondom az igazságot. Itt nem arról van szó, hogy nincs igaza Kálvin Jánosnak, és nincs igaza a régi paradigmának. Sok igazsága van, még mindig lehet tanulni Kálvin Jánostól, de katasztrófa lesz a magyar református egyház számára, ha nincs más mondani való, csak az, hogy Kálvin. Ha nem értjük a paradigma váltásnak a szükségességét, hogy valami mást, azon túl, a fölött, amit Kálvin Jánosék és a többiek a 16. században kimunkáltak. A testvéreim, előbb-utóbb nektek is, ha valamelyest igazán érdekel az Anyaszentegyház ügye, ha érdekel titeket az Isten ügye, a Jézus Krisztus ügye, előbb-utóbb állást kell foglalnotok, hogy melyik táborba tartozom. Tiszteletre méltó érvek vannak az ortodoxia mellett, én azt nem vitatom. féltés, és így tovább az érték eltékozlásától való félelem, az új kockázatától való félelem, és így tovább ismerem a problémát. Tehát tiszteletre méltónak tartom azt a tábort, amelyik azt mondja, hogy egy lépésse maradjunk, mert megvan minden, amire szükségünk van, ne vesztegessünk el semmit a régiből. Értem. De nem tudok oda beállni ebbe a táborban. Azt mondom, hogy váltás, paradigmaváltás, egészen más kell még hozzámondani ahhoz, ami eddig is érvényes volt és igazolt. Tehát mit kérdezhetitek? Itt érkezünk el a lényeghez, a tartalmi dolgokhoz. Hát sok mindent kell és tudok mondani. Tehát új év reggele van, álmosak vagytok, fáradtak vagytok, nem aludtatok, most ilyen súlyos gondolatokkal terheljelek, most kivételesen nem három, csak két gondolatot mondok tekintettel az újévi fáradtságra. Most mindössze két dolgot mondok el, ami azonban nagyon a lényegre tör. Hogy mi az új paradigma, mi az új váltás, ami esedékes az egyházban? Hát az első. A hagyományos keresztény paradigma, a hagyományos keresztény gondolkodása, ez jellemző, hogy ember, te bűnös vagy, megváltóra van szükséged. És mint hogy így van, az egyház feladata az, hogy az embert először bűnössé tegye, mert az ember nem tudja magáról, hogy bűnös, rá kell prédikálni, te nem tudod, hogy milyen bűnös vagy. Tehát az egyház első feladata, hogy bűnössé tegye az embert. Aztán a második feladat az, hogy a kegyelmet meghirdesse a bűnössé lett embernek. Ez a hagyományos paradigma. És ebben van igazság. Sajnos persze a baj ott van, hogy jobban sikerül bűnössé tenni az embereket, mint aztán kioldozni a gyötrő, kínzó bűntudattól. Itt sántít sajnos a régi paradigma. De hát most ne ezt bántsuk, ez a hagyományos képlet, hogy te bűnös ember vagy, vedd észre, vedd tudomásul a bűnet, és szabadulj meg, és Jézus Krisztus a szabadító. Ebben sok igazság van, a végső igazság benne van, de mondom, váltásra van szükség. És mi a váltás? Hát a váltás az, hogy a mai embert szólítsuk meg. Ahogyan a mai ember él, és érez, és gondolkozik. És a mai ember nem bűnösnek érzi magát, és rettentő nehéz ráprédikálni, hogy te bűnös vagy. A mai ember sokkal inkább áldozatnak érzi magát. És sajnos ebben sok igazság van. Igenis, áldozatok vagyunk. A társadalom áldozata, a világpolitika áldozata, a környezetemnek az áldozata, az ember életélménye ma az, hogy áldozat vagyok, kiszolgáltatott vagyok, védtelen vagyok, értelmetlen az egész. Az életnek nincs értelme, nincs célja. Ez a mai embernek az életérzése, és ebben kell megszólítani az embert. Ne essék félreértésre, hogy az evangélium nem változott meg. Azt nem szabad változtatni, mert azt bűn lenne megváltoztatni. Az evangélium az, hogy az Isten szeretet. Tehát ezt az evangéliumot a 16. században másként kellett mondani, mert akkor riadoztak, rémüldöztek az emberek haláltól, pokoltól, örökkárzattól, ördögöktől. Ma már nem riadoznak, a rákbetegségtől riadoznak, aztán kész, nincs tovább. A mai ember riadozik attól, hogy holnap lesz-e kenyerem, és mi lesz velem a társadalom szorításában és a kiszolgáltatottságomban. És azt, hogy az Isten szeretet, azt ennek az embernek kell mondani. És az evangéliumot ma ebben az összefüggésben úgy kell mondani, hogy ember, van értelme az életnek. Nem vagy annyira kiszolgáltatott, ha magad is összeszeded magad, és a te erőidet mozgósítod. Nem vagy annyira védtelen, nem vagy annyira kiszolgáltatott. Van értelme az életnek. Jézus Krisztusban csodálatos erőforrás kapsz. Na tehát testvéreim, itt van a nagy váltás megítélésem szerint. Amit vagy észrevesz az egyház, és akkor van ereje ebben a világban az egyház szavának, vagy csak mondja a régit, és akkor jelentéktelen társulattá lesz a nagy emberi mozgásban. Tehát paradigmaváltás. Nem az a középponti mondani, hogy te bűnös ember vagy, hanem az, hogy te nyomorult ember, aki elveszítetted az élet örömödet, depressziós vagy, öngyilkos leszel, alkoholista leszel, a szenvedélyek rabjai leszel, meg keresel valamit, meg kibírhatatlan, és igazad van, úgy magában mezítelen, nyomorult pucér valóságában kibírhatatlan az élet. Kibírhatatlanul ki vagy szolgáltatva iszonyatos erőknek. Ennek az embernek kell azt az evangéliumot mondani, hogy van szépsége az életnek, van öröme az életnek, van célja. Ez a váltás, vagy rááll az egyház erre a váltásra, vagy menthetetlenül eljelentéktelenedik ebben a világban. Ez az én meggyőződésem. Én ebbe a táborba tartozom, hogy mindeneknél sürgősebb ez a váltás. A mai embert megszólítani a mai valóságában, amelyik, még egyszer mondom, az értelmetlenség, a céltalanság, a kiszolgáltatottság, a védtelenségnek a gyötrelmes életérzése. Ez a mai ember. A második nagy váltás, ami esedékes. Így mondom, testvérei, megint a hagyományos gondolat, és mi azzal szemben a váltás, ami esedékes. A hagyományos gondolat az, hogy Jézus Krisztus meghalt a Golgotai keresztán, és ez a középponti tény a keresztény valóságban, és Jézus Krisztus halála kiengesztelte a mi bűneinket, megfizetett a mi bűneinkért. Tehát a Jézus Krisztus halála az igazában egy bűnügynek a jogi elrendezése. Érettem, meghalt, most már én bocsánatot kapok, Jézus Krisztus megfizetett helyettem. Az egész egy jogi eljárás a mennyekben, lejátszódott jogi eljárás Jézus haláláért. Szeret engem az Isten, és én is bizalommal közelíthetek az Isten felé. Tehát a kereszt, mint egy jogi aktus, mint a bűnügynek az rendezése. És itt is váltásnak kell bekövetkezni, nem azért, mert ez nem igaz, hanem azért, mert ez nem elégséges. Nem elégséges. Ebből a mai ember valami keveset vesz, hogy a mennyben eddig kárhoztatták őt, most pedig megigazult embernek tekintik. Ez kevés. A váltás az, hogy a Jézus Krisztus keresztje nem egy bűnügynek a szimbóluma, hanem egy erőügynek a centruma. Mint ahogy vannak atomerőművek, amelyek hallatlan energiákat termelnek és vezetnek szét a vezetékeken. A Jézus Krisztus keresztje erőmű, amiből hallatlan erőket lehet venni. A vigasztalásnak az erejét, a kitartásnak az erejét, a megbocsátásnak az erejét, az élet másfajta gazdagságának az átélését, nem csak a birtokolni, az én, nekem, engem, mindent nekem, az áldozatnak, a szeretetnek, az odaadásnak olyan szépségei ragyognak föl a keresztről, amik sehol másutt. És ez a keresztnek a lényeg, ez a váltás, ez esedékes. Az emberek a Golgotai kereszthez ne úgy menjenek, hogy jaj, itt hála Istennek a bűneimtől megszabadulok, hanem igenis ebben az új szemléletben így oda menni, hogy Úr Jézus Krisztus, te nálad megvilágosodik az életem, a te keresztednél kezdem érteni a saját keresztemet, a saját sorsomat, kezdem megérteni, hogy embernek lenni, úgy becsületesen, igazán, emberségesen, mit jelent embernek lenni? Te végig jártad ezt az utat, te nem bántottál senkit, annál többen bántottak téged. Neked igazad volt, és mint eret neked keresztre szögeztek. Te közel hoztad az Istent, és mint Isten káromlót halálra ítéltek. Benned Jézus Krisztus az ember sors igazi mélysége. Nem két dimenzióban, hanem három vagy hány dimenzióban föltárult előttünk, hogy mit jelent embernek lenni. és a Jézus Krisztus keresztje hallatlan erőforrás, mint egy erőmű, és aki oda megy a Jézus Krisztus keresztjéhez, ott megkönnyebbül, ott megérti az érthetetlent, ott elfogadja az elfogadhatatlan, ott örömmel telik meg a szíve, amikor bőgni volna kedve, mert igaza volna, ha bőgne, sírna. Ez a váltás, testvérem, hogy a Golgotai keresztet ne csak jogi ügylet centrumának tekintsük, hogy ott elrendeződött a bűnügy. Igen, az is elrendeződött. De ott egy hallatlan erő forrás fakadt föl, és abból lehet táplálkozni, abból lehet élni. Most testvéreim, tehát a Golgotai keresztet én nem annyira jogi ügynek tekintem, mint inkább, ha szabad így mondani, orvosi ügynek. Gondolkozzatok ezen, a kereszt, mint jogi ügy, és a kereszt, mint orvosi ügy, az emberiség gyógyulásának a helye. Ez a váltás égetően szükséges, mert az emberek erőtlenek, szegények, nyomorultak, vigasztalanok, és a keresztnél kapnának, kaphatnának vigasztalást, ha ráállnánk erre, hogy ez a keresztnek az értelme ebben a nyomorúságos ember öltőben és a következő időkben is, megítélésem szerint. Most testvéreim, most arra legyen elég ennyi ez a kettő, még csak annyit befejezés, hogy mindez nem absztrakt teológiai eszmefuttatás. Hidd el, tesz, hogy ez a te ügyed, amiről most beszéltem. Ez a te életednek az ügye. A te életednek az ügye az, hogy váltás következzék be a te keresztjén életedben. Váltás következzék be úgy, hogy nem az a legfontosabb, hogy bűnös vagyok, nem vagyok bűnös, ijedtem be, megint hazudtam, parázsna gondolataim vannak, ja Istenem, segíts engem, jöjj ki már ebből, testvér! Nem ez a kereszténység. Ez a paradigmaváltás következzék be az életedbe, és erről gondolkozz, hogy élek. De hát igazából miért élek? Csinálom azt, amire az Úristen ide küldött engem? Miért nem csinálom? Miért bibelődöm mindig magammal? Látomásom van arról, hogy élet, örök élet, az én küldetésem. Esedékes testvérek, mindegyikünk hit életében ez a paradigmaváltás. Ez, hogy a bűnnel való örökös bibelődés helyett a látomások világába, a küldetés világába, a szolgálatok világába lépjünk be végre. Ez egy csodálatos útra való 1987-re. Nem vagyok próféta, nem tudom, hogy mit hoz ez az esztendő. De az biztos, hogy erre szükséged van, testvérem, meg a másikra, hogy tudnék a Jézus Krisztus keresztje erőforrássá legyen ebben az esztendőben számodra. Egy új közelítés a Jézus Krisztus keresztjéhez, hogy Uram, ahogyan éltél, add nekem azt az életet. Azokat az isteni erőket te kínáltad, adtad a tanítványaidnak, és megbíztad őket, hogy osszák szét a világon. Arra várnál, hogy Isten ököllel vágjon bele a világtörténelembe? Az jó lenne, akkor odaállnál az Isten oldalára, ha kemény ököllel beleöklözne a nagyoknak a furfangjaiba, aljasságaiba és politizálásába, az kedves volna. Nem teszi az Isten, ne reménykedj benne. Az Isten Jézus Krisztust adta, és ő benne adta a világ üdvösségének az útját. Egy hatalmas erőművet helyezett el ebbe a világba, és onnét kezdve lehet megújulni ennek a népnek és az egész emberiségnek. Tehát ez a mi útra valunk, amit Isten ajándékoz minékünk, váltás. Ahogy a magyar élet áll vagy bukik azon, hogy lesz-e váltás a gazdaságban, a politikában, a kultúrában, a morálban, áll vagy bukik ez a nép, hogy lesz-e váltás, hát az egyház is áll vagy bukik ezen, hogy lesz-e váltás, és a te egyéni életed is áll vagy bukik ezen, hogy lesz-e váltás. érdekel-e végre, hogy mi az életednek a küldetése? És veszed-e az erőt a Jézus Krisztus keresztjétől, keresztjénél, hogy ezt a küldetést megvalósítsd? Áldjon meg Isten minket ilyen üdvösséges paradigma váltással. Csöndesedjünk el, imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük, hogy ezzel az igével, ezzel az üzenettel indítasz el minket ebbe az új esztendőbe. Visszatekintve megköszönjük, édesatyánk, hogy velünk voltál, segítettél, gyámorítottál vakságunkban, süketségünkben, bénaságunkban, irgalmasan pásztoroltál, mégiscsak öletben hordoztál, kézen fogva vezettél minket, vaksi gyermekeidet. De köszönjük, hogy neked ennél több gondolatod van, nagyobb gondolatod van, hogy mintsem egész életünket így botladozzuk végig, bénán, vaksi módon. Köszönjük, hogy látásokat akarsz adni, isteni erőket akarsz adni minékünk. Köszönjük, hogy most így indítottál el erre az új esztendőre. Áld meg minket, édesatyánk, hogy ne legyünk feledékeny hallgatói az igének. Áld meg minket, édesatyánk, könyörgünk azért, hogy legyen szeretet a ketté szakadt kereszténységben. Hogy akik a haladás, a váltás mellett küzdenek, hogy azok elfogadják testvérüknek azokat, akik a maradás mellett döntöttek. Ez most a nagyobb és a legnagyobb kérdésünk, egy édesatyánk, hogy elfogadjuk testvéreknek egymást. Akik maradnak, azok testvérnek tekintsék azt, akik haladnak, és akik haladnak, tekintsék testvérnek azt, akik maradnak. Itt a gyülekezetünkön belül is, hiszen itt is, itt van ez a kettősség közöttünk is. Szentlélek Isten, nagyon kérünk, hogy ami mindennél fontosabb, haladás vagy maradás, váltás vagy ortodoxia, ami mindennél fontosabb, a szeretet, azt őrizd meg itt a gyülekezetben, és növeljed. Add, hogy ez a gyülekezet meg a te egész néped világszerte példát mutasson az emberiségnek, hogy ahol szakadás van, ott azért még lehet szeretet. Adj nékünk szeretetet, és adj nékünk szomjúságot a teljesebb igazságra. Mi Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy előttünk jársz, és ebben az új esztendőben is erőforrás leszel számunkra. Áldj meg minket, hogy hamar találjuk meg az utat te hozzád, ne csak nagy kerülőkkel, nagy kihagyásokkal, nagy tévutakkal. Segíts arra, hogy hamar találjuk meg az utat te hozzád, és benned a békességet, az erőt, az élet terheinek hordozásához. Áldj meg minket, Úr Jézus, önmagaddal. És könyörgünk másokért, és nem csak magunkért, azokért, akiknek az élete még sötétségben van. Csak a test, evés, ivás, pénz, szórakozás, mámor, extázis, ennyi az élet maximum a számukra. Adj világosságot nékik, hogy több az élet. Könyörgünk ezért a mi magyar népünkért. Adj a mi népünknek ébredést, szellemi ébredést, belső megújulást. Ha szorítanak a külső nehézségek, segíts arra, hogy ez ne még inkább szakadékot mélyítsen közöttünk. Ha növekednek a nehézségek, add, hogy összetalálkozzék ez a nép, és egységben hordozza a terheket. A népekért is könyörgünk, gazdag népekért, elbizakodott, gőgös, könyörtelen, gazdag népekért. Légy irgalmas, és az evangélium fényét ragyogtasd föl, ott, ahol kereszténynek mondják magukat a gazdag népek. A Jézus Krisztus szellemét áraszt ki a gazdag népek világába, és ugyanezt a szellemet áraszt ki a szegény népek világába. Könyörgünk érettük, édesatyánk, és nem csak szellemieket kérünk nekik, Bibliát és prédikációt, hanem kenyeret és szabadságot és igazságot kérünk. Úr Jézus, mennynek és földnek Ura, aki nagyon szereted a kicsit, a mezítelent, az éhezőt, légy irgalmas, és a te hatalmadat áraszt ki erre a világra, hogy békesség és igazság legyen. Édesatyánk, hallgass meg a mi könyörgésünket, Jézus nevében kérünk. Amen.